Köszöntök mindenkit, ezúttal az apostolok cselekedeteivel, ezzel a könyvvel, ahová elérkeztünk most az evangéliumok tárgyalása után. Helyileg is az evangéliumok és az apostolok levelei között találjuk ezt a könyvet az Új Szövetségben, és tartalmilag is ide kell sorolnunk és értelmeznünk, mert ez a könyv hidat jelent az evangéliumok és a levelek között. Egy rendkívül fontos könyve a Szentírásnak ebből a szempontból számunkra az értelmezés szempontjából is, mert enélkül Pálnak a leveleit, azt a nagyon sok fontos útmutatást, amit ő adott, nehezen tudnánk értelmezni sok tekintetben. A levegőben lógnának azok a levelek, egyáltalán a tudat, ahogy az Úr Jézus befejezte a földi szolgálatát, és aztán azt látnánk csak, hogy gyülekezetek vannak szerte a világban, és hogy jött ez létre, hogy Isten ereje hogyan munkálta mindezt ki, nos, ezt mutatja be nekünk Lukács az apostolok cselekedeteiben. Missziós alapelveket fedezhetünk fel az igehirdetés módszereiről, témájáról, eszközeiről tanít, hogyan kell hasznosítani azt az erőt, amit Istentől kap a hívő ember, és hogyan lehet vele megdönteni hatalmakat, és eljutni a világ szélére is, hogyha az ember odaszállja az erejét. És nagyon fontos ez a könyv abból a szempontból is, hogy a Szent Szellemről ad tanítást, és igazából ez az első hely, ahol komolyan foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel is, mert bizony nehezen érthető ez elsőre. Kicsoda is Szent Háromságnak ez a személye, a Szent Szellem, és Lukács különösen hangsúly fektet arra, hogy megértsük, mit jelent a Szent Szellem jelenléte a Földön, amit az Úr Jézus megígért az apostoloknak, és amiért azt mondta Jézus, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert adom a vigasztalót, a pártfogót. Most nehéz ezt megérteni, az apostoloknak is nehéz lehetett, miért jobb nekünk, hogy te elmész? Hát hogy volna már jobb? Sokkal jobb, hogy itt vagy közöttünk. És az apostolok cselekedetei mutatja be ennek az ígéretnek a kinyílását, a beteljesedését, hogy jobb volt ez így nekünk, mert elért mi hozzánk is ez a hatalmas kegyelem, ez az erő. Tulajdonképpen ez a könyv a Lukács evangéliumának a folytatásaként is értelmezhető, hiszen a szerző, mondtam, Lukács, és ebben nagyjából egyet is értenek a bibliakutató emberek, a Lukács evangéliumának a gondolatmenetét és egyáltalán a stílusát is vezeti, folytatja tovább. És meglepő, nem szoktunk ebbe belegondolni, hogy tulajdonképp Lukács az, aki a legtöbbet írt az Új Szövetségben. Pál apostol munkatársa volt ő, akire úgy emlékszik Pál apostol, hogy a szeretett orvos. Lukács a szeretett orvos. És minthogy az evangéliumának folytatásaként írja mindezt, így az első fejezetben még az Úr Jézus Krisztussal is találkozunk, és olvasom az utolsó mondatát Jézusnak, amivel búcsúzik a tanítványoktól. Az első fejezet 8-as verse. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Erőt kaptok, mondja az Úr Jézus a tanítványainak, az apostolainak, és ezzel az erővel kimentek szerte a világba, és tanúim lesztek. És hogy ez hogyan ment végbe, lépésről lépésre, hogyan valósult meg ez az ígéret, ezt írja le fejezetről fejezetre Lukács. A 16. fejezet 10. versétől azt az érdekességet is felfedezhetjük, hogy Lukács a beszámolójában átvált őkről mire. És onnantól követhetjük a beszámolóját, mint egy szemtanú, mert már úgy írja le, mint aminek ő is részese, akkor kapcsolódott Pál apostol missziójába. Nagyon jó ez a cím, az apostolok cselekedetei. Érzékelteti azt, mennyire cselekményes ez a könyv, hogy egymást érik a munkák, a tennivaló, annak a kibontása. Itt nem elméletről van szó, hanem cselekményről, amit apró pénzre váltanak az apostolok. És nincs olyan lapja ennek a könyvnek, amiben nem történik valami olyan, ami Isten szellemének az ereje, annak a megnyilvánulása. Olvassanám azokat a verseket, ami jelzését adja ennek a folyamatnak. Második fejezet, 41-es verse. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek. Tudnélik, most itt Pünkösdről van szó, ahol Péter apostol az első nagy igehirdetését ott a tömegnek elmondja, és ezután folytatom, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Aztán a 47. vers, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Lapozzunk a 4. fejezet 4. verséhez. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. 5. fejezet 14. vers. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. 28. vers. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, mondják az előjárók, és íme betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Tehát betöltik egész Jeruzsálemet, már mindenki erről beszélt. 6. fejezet 1. vers. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen. Nem olvasom tovább. Ez is egy jelzése, hogy folyamatosan fejezetről fejezetre nő, és már ez kelti a bonyodalmakat, amire aztán jönnek ezek a fejezetek. Nőtt a számuk. 6. fejezet 7. vers. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. 9. fejezet, 31-es verse. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. És ezután, amit most legutóbb olvastam igeverset, lép be a képbe Pál apostol, és ezt a növekedést még inkább hatványozza, és megnyitja a kaput teljes világra, és immáron megállíthatatlan ez a szellemi forradalom, amit az Úr Jézus feltámadása indított el. 12 apostola volt, 12 egyszerű halászember, vagy valami más foglalkozás, de nem az írástudók közül válogatott, nem az előjáros, befolyásos emberek közül. Tulajdonképpen egy üldözött és megvetett szekta volt ez a judaizmus keretein belül, és abból kivetve. És most felforgatták ezek az egyszerű emberek egész Jeruzsálemet, és továbbmentek Samáriába, és a világ végső határáig, ahogy az Úr Jézus mondta, olvasom még egyszer az 1.8-at, erőt kaptok, eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Azzal kezdtem, hogy milyen jó a címe ennek a könyvnek, mennyire kifejezi ezt a dinamizmust, ezt a tevőleges munkát, a cselekedeteket. De hadd legyen szabad most mégis azt mondanom, hogy nem teljesen pontos ez a cím. És szabad finom kritikával illetnünk a címeket, hiszen a könyvnek a címe az nem része az eredeti ihletett szövegnek. 100 évvel később van arról tudomásunk, hogy ez a cím jelezte ezt a könyvet. Nos, miért mondom ezt? Azért mondom, mert sokkal jobban tükrözi a könyvet, hogyha azt mondanánk, néhány apostol, néhány cselekedete. Mert még talán az ember olyan szívvel nyitná ki ezt a könyvet ezen a cím után, hogy itt egy átfogó képet kapok az apostolok cselekedeteiből. Most nem erről van szó. Ugyanis az apostolokról, hogyha így egyben beszélek róluk, akkor tulajdonképpen Lukás csak a neveiket sorolja fel az első fejezetben. Sőt, a hangsúlyt is fektetnek nagyon rájuk, egyébként rosszul mondtam, mert, hogy jól mondtam, az első fejezetben van, igen. És megválasztják Mátyást 12-nek Júdás helyébe. És elhangzik így a Mátyás neve is. De igazából nem sok mindent tudunk meg róluk a továbbiakban. Igazán nagy hangsúlyt Lukács, Péter és Pálnak a szolgálatára fekteti. És róluk aztán tényleg sokat megtudunk. Ráadásul Pál nem is tartozott az eredeti 12 tanítvány közé. És ez is magyarázatra szorul, ezzel sokan mondják azt is, hogy az apostolok cselekedeteinek az egyik fő célja az az volt, hogy Pál apostolságát azt megfelelő szintre emelje Lukács a leírtakkal. Aminek az is egy alátámasztó érve, hogy Pál apostolnak tulajdonképp ugyanannyi igehirdetését írja le az apostolok cselekedetei, mint Péter apostolnak. És hogyha számba vennénk egymás mellé azokat a csodákat, amiket Lukács leír, amit Pál tett, azok szinte párhuzamosan ugyanolyan fajta és erejű csodák, mint amiket Pétertől idéz. A gyógyítások, a Szent Szellem erejének a megnyilvánulása rajtuk keresztül. Mint egy párhuzamba állítva látjuk Pál apostolt, aki azt is tudjuk zárójelben Lukácsnak volt a társa, barátja, és előttünk felemeli az ő munkáját is, hogy ténylegesen lássuk őt, mint apostol. Noha, nem olyan egyértelmű az indulástól fogva ez. Tehát a 12 apostol nem foglal nagyon súlyos szerepet ebbe a könyvbe. Jánosról esik még szó, leginkább csak úgy, mint Péternek kísérője. Ott volt Péter mellett, mikor egy-két beszédet mondott Péter, de Jánosnak a szavát nem is idézi. Holott tudjuk, hogy Jánosnak milyen fontos tanítása volt mi számunkra, és őrzik is a Biblia az ő leveleit, az evangéliumot, amit leírt. Egy nagyon fontos tanító lehetett, egy oszlopa ő is a jeruzsálemi hatalmas nagy gyülekezetnek, mégis az apostolok cselekedetei az ő szavait nem is említik. Még Jakab fordul elő egyetlen egy említés erejéig, ahogyan vértanú halált halt. És az összes többi beszámoló az Péterhez kötődik, és Pálhoz, hogyha az apostolokat nézem. Máshol is van még szó, de lényegében falsúlyosan őróluk. Nyilván Istennek a célja nem az volt ezáltal, hogy mi most egy teljes átfogó képet, egy egyháztörténelmi dokumentum-szerű áttekintést kapjunk, noha azt is kapunk, de próbáljuk közben azt tudatosítani, hogy ez csak egy apró szelete lehetett az igazi munkának, annak a robbanásnak, amit a Szent Szellem ereje véghez vitt. Ezt nyugodtan hatványozhatjuk, ezeket a cselekedeteket, a résztvevőket, az odaszánt szíveket, amilyen munkát ők végeztek. És Isten valamilyen vezérlő elv szerint, és Lukács egyébként rendkívül tudatosan felépítve, tudatos igehirdetéseket és cselekedeteket összeszerkesztvetett nekünk egymás mellé, hogy lássuk ennek a vonulatát, és Isten adott egy szeletet, egy metszetet ebből a munkából, hogy képet kapjunk őróluk, és hogy, ahogy az elején szó esett erről, hogy lássuk ennek a kibontakozását. De ez a munka még ettől is elképzelhetetlenül sokkal nagyobb volt. És mindezt újra hadd említsem, hogy egy apró kis csapat indította el. Az a 12 tanítvány, akik ráadásul nem is valami meglett, tapasztalt, bölcs emberek voltak, hanem fiatal emberek. Nem sokszor gondolunk ebbe bele. Egy fiatal, lelkes csapat lehettek ők, és valami hatalmas feladatot bízott rájuk az Úr. És hogy mennyire nagy volt az az erő, amit kaptak, amit megígért az Úr, és már most idézem harmadszor, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, hogy mennyire hatalmas volt a feltámadás ereje ő bennük, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy látjuk Péter apostolt. A nagy Péter apostolt, akinek azt mondja az Úr Jézus, hogy ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Ez a Péter apostol háromszor tagadta meg az Urat, mielőtt megszólalt a kakas az utolsó éjszakán, azért, mert féltette az életét. Nem volt bátor, nem volt hajtóerő benne ahhoz, hogy felvállalja ezt. És ugyanez a Péter apostol, eltelik ez a pár nap, és kiáll egész Jeruzsálem elé, és nem félti az életét. Később üldözik a keresztényeket, megkövezik Istvánt, karddal levágják Jakabot, a társát, egymás mellett hullanak az emberek, és Péter mindvégig a munka élén áll, és ugyanezzel a dinamizmussal, lendülettel, hajthatatlanul Isten szelleme tud rajta keresztül munkálkodni. Ez az a hatalmas fordulat, amiről beszél az Úr Jézus, amikor ígéretet ad nekik. És amiért mondta azt is, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, mert adom a Szent Szellemet. Most sok szépet elmondtam a tanítványokról, főleg Péterről, de nem volt azért minden annyira gördülékeny ebbe a munkába, és nem volt minden fenékig tejfel. Tudnélik, az Úr Jézus utolsó mondata az nem csak Jeruzsálemről szólt. Azt mondta, tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában és a föld szélső határáig. De Péter és a többiek megmaradtak Jeruzsálemben. Hatalmas egyházat építettek, valóságos kőszikla volt tényleg ez a bázis, 3000, aztán 5000, és olvastuk, egész Jeruzsálem erről beszél, és felfordult az egész város, de nem mentek túl Jeruzsálemen. És ekkor olvassuk el a 8. fejezet első versét, ami István megkövezése után vezet minket most itt az események közepébe. Ő volt az a vértanú halált halt, igazhitű ember, akinek a megkövezésénél először látjuk Pál apostolt is, még akkor azt a nevét olvassuk, hogy Saul, az ő Tarzus és Saul zsidó nevét, és ezt olvassuk 8. fejezet első verse. Saul pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Isten üldöztetést támasztott. Azt az üldöztetést, amit már jó előre szintén megjövendölt számukra az Úr Jézus, és később nem is érte őket meglepetésként, és mondták is, hogy nagy méltóság, hogy ők üldöztetést szenvedhetnek az Úr Jézusért. Mondták ezt már korábban is Péter, amikor a nagy tanács elé citálták. De most a bőrükön igazán kiterjedt szinten érzékelhet az egész gyülekezet ezt az üldöztetést, és ennek az lett a közvetlen következménye, hogy szétszóródtak, és említi az ige Samária felé. És látjuk beteljesülni a következő lépést. Azt mondta Isten, hogy olyan nagy ez az erő, amit adtam nektek, nem lehet megmaradni Jeruzsálembe, nincs idő erre, és támasztott egy üldöztetést, csak hogy menjenek végre, és az, ami elhangzott, az a szó, az az utolsó betűig beteljesedjék. És így jutottak el először az evangélisták a korábban olvasható 6. fejezetben, hogy már javába túllépett a munka csupán az apostolokról, és választottak sok előjárót, köztük Istvánt is, akit megköveztek itt az előző fejezetben, és Fülöpöt is, akit azért említek, mert később találkozunk vele konkrét történetben, és ő rajtuk keresztül ment tovább az evangélium túl Jeruzsálem falain. Nem voltak az apostolok kezdettől fogva olyan minden bölcsességgel rendelkező nagy oszlopai a gyülekezetnek. Oszlopok voltak, de folyamatosan kapták Istentől a bölcsességet és a látást, és nekik is mindenféle eseményre volt szükség, és látomásra, és Istentől kijelentésekre, hogy megértsék, táguljon az ő látóterük is, és a szívük arra az igazságra, hogy a kegyelem az az egész világnak adatott, és nem csak a zsidóknak. És így juthatott tovább aztán az evangélium Samáriába, és belép Pál apostol a képbe, és aztán megállíthatatlanul a föld szélső határáig. És bemutatja ez a könyv tehát a hitnek a terjedését, és azt is, hogyan válik el fokról fokra a kereszténység a zsidó vallástól. Hogy mennyire újat hozott az Úr Jézus, és nem egy összemosásról van szó, hanem egy teljesen újról. Azért volt lépcsőfok ebben Samária, mert a samáriaiaknak köze volt a zsidókhoz. Régen ők is hozzájuk tartoztak, de annak idején a fogság környékén sok minden nehézség érte a népet, és köztük ez is, hogy összetűzés támadt e között a népcsoport között, és kiváltak a zsidóktól, sőt, egymásnak gyűlölt ellenségeivé lettek, mégis közük volt egymáshoz, mert ők is az egyigaz Istent hitték, a samáriaikról beszélek, és ők is a Szentírásnak az alapjait tartották a kezükbe, de ők csak Mózes 5 könyvét fogadták el. És a prófétákat és a többieket nem vették tudomásul, leginkább azért is, mert azok akkor születtek, miután ők különváltak, és nem fogadták el. Éppen ezért Jeruzsálemet sem fogadták el ennek a vallásnak a központjaként, mert hiszen a további könyvek és proféták adnának ebbe útmutatást, hogy Jeruzsálemben kell megépíteni a templomot, és emlékszünk arra történetre, amikor az Úr Jézus találkozik a kútnál az asszonnyal, és mondja, hogy most ezen a hegyen vagy azon kell imádni az Istent, és mutatott az ő hegyükre, a Garizim hegyére, mert ők választottak maguknak egy saját szent hegyet. És ez elválasztotta már egymástól ezt a két népet, mégis érezzük és látjuk a közös gyökerüket. És most az apostolok cselekedetei, hogy visszagörgeti ezt a múltat egy kicsit nekünk, és átlép ezen a különbségen, és azt mondja most már, nektek is ugyanaz adatot, ugyanaz az ajándék, a kegyelem, és kilépett egy kicsit nem csak Jeruzsálem falain túl, hanem a zsidóság keretein túl is már a samáriaiakhoz, és onnan még egy hatalmas lépés volt, amit Péter is felismert, de főleg Pál végezte a gyakorlatban, hogy a pogányok felé is kiléptek az evangéliummal. Most szeretnék egy részt közelebbről megnézni ebből a könyvből, és szándékosan nem Péter apostol vagy Pál apostolról a kapcsolatos történetet választottam, hiszen velük lesz még alkalmunk találkozni a levelei kapcsán, hanem egy szintén sokunk által jól ismert történetet, amikor a Szerecsen Komornikkal találkozik Fülöp, evangélista, nem Fülöp apostol, hanem ez az a bizonyos szolgáló, akit Péterék választottak és bíztak meg feladattal. Közben keressük ki a 8. fejezet 26-os versétől.
Apostolok cselekedete 8. rész 26. versétől így szól az ige. Az Úrnak angyala pedig szólt Fülöpnek, mondván, kelj fel és menj el délfelé arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És imé egy szerecseny férfiú, Kandakénak, a szerecsennek, királyasszonyának hatalmas komornikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőbe volt, és az ő szekerén ült, és olvasta Ézsaiás prófétát. És mondta néki a szellem Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Fülöp azért odafutván, halá, mint Ézsaiás prófétát olvasta, és mondja, vajon érted-e, mit olvasol? Ő pedig mondja, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kérte Fülöpet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt. Mint jó, viteték mészászikre, és mint a bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felmenvén pedig a komornyik Fülöpnek mondva, kérlek téged, kiről mondja ezt a proféta, magáról-e, vagy más valakiről? Fülöp pedig száját megnyitotta, és elkezdén az írásban hirdetni Jézust. Mikor pedig mennek az úton, jutottak egy vízhez, és mondja a komornyik, ím hol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Fülöp pedig mondja, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén mondja, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállította a szekeret, és leszálltak mindketten a vízbe. Fülöp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadta Fülöpet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Fülöp pedig találtaték az útusban, és széllyel járván hirdeti az evangéliumot minden városban, míg nem Cézáreába jutott.
Ez a bizonyos szerecsen komornyik, tudjuk, hogy egy nagyon magas rangú tisztviselő volt, Etiópiából, Afrika földjéről érkezett fel Jeruzsálembe, vásárolt egy Ézsaiás tekercset, ami már önmagába jelzi az ő gazdagságát, mert nagyon sokba kerülhetett az, és hazafelé a hintóján, ami megint csak azt mutatja, micsoda nagy ember volt, hogy saját hintón közlekedett, ment haza az ő országába, és olvasta ezt a tekercset. És még annyi kis magyarázat, azt olvassuk, a Kandaké királynőnek volt a fő embere. Hát ez a Kandaké nagyon furcsa szó, és nem nagyon ismerős. Ez olyasmi királyi rang, tehát nem a neve volt ez a királynének, hanem ez egy olyasmi szó, mint az, hogy fáraó. Csak ez női fáraó volt. Annak idején az ő országukba az anya királynő viselte a nadrágot, ő kormányzott, és ő volt a Kandaké, így mondták, és a férje pedig már olyan nagyon magas szellemi valaki volt, hogy már ő egy volt az istenekkel, az a nép szemébe, már nem is nagyon foglalkozott földi halandó dolgokkal, és a felesége volt az úrnő, ez a Kandaké. Ő neki pedig a szolgája, ez a szerecsen komornyik. És azt olvassuk, hogy Fülöpöt az angyal vezette oda erre az útra, hogy találkozzon ezzel a főemberrel. az angyal szólt Fülöpnek, és a Szent Szellem jelentette ki neki, ezt is olvassuk a lentebbi versben, hogy menjen oda mellé, és szólítsa meg. És látjuk ezt, hogy az angyalok, a Szent Szellem minden azon dolgozik, és abban segíti a munkát, hogy az evangélium terjedjen, de magát az evangelizálást, hogy elmondja, bizonyságot tegyen Fülöp ennek az embernek, azt nem végezhette el helyette. Ez nem az angyalokra bizatott, hanem ennek a feladatnak az ellátása, az ember kiváltsága, a miénk. Ránk bizatott a feladat, hogy szóljunk. Isten megadja hozzá a lehetőséget, megadja a vezetést, de mi nekünk kell lépnünk. És Fülöp lépett, és elhangzott az evangélium ott, azon az elhagyatott úton, Afrika földje felé. Nekem azért nagyon fontos ez az igerész, mert régről, sok évvel ezelőttről egy nagyon jelentős élményem fűződik hozzá. Amikor annak idején észbevettem, hogy elolvasom az egész Bibliát először, akkor haladtam sorra a könyvekkel, és amikor épp itt jártam ennél a szakasznál, akkor nagyon álmos voltam. És lehet, hogy veletek is előfordult, bár nem feltételezem, de megadom a lehetőségét, hogy ragad le a szemetek este, pedig nem érdemli ezt Isten igéje, mert minden szaván az ember elmélkedhetne, és mégis megesett velem. Vonszoltam a tekintetemet betűről betűre, és akkor egyszer csak odaértem ahhoz a mondathoz, hogy érted is, amit olvasol? És kivágódott a szememből az ára. Szólt valaki? Látja valaki, hogy én most itt mit csinálok? És valóban szólt hozzám Isten. És megjegyeztem ezt az élményt magamnak. Micsoda felfrissítő ereje van annak, amikor megérzem azt, hogy az Úr kiszól a sorok közül. És tapasztalhattatok ilyet, biztos vagyok benne. Amikor olvassátok egyik mondatot a másik után, de az egyik mondat az személyesen nektek szól. És képes megvastagodni, kijönni a sarokból, az Isten személyesen meg tud szólítani engem, és ilyenkor az ember lábából is kimegy az erő, és aláhúzza kétszer, hogy ez nem csupán egy írás, egy szó, amit olvastam, hanem ez számomra elhangzott élő beszéd az Istentől. És eszembe jut az a történet, amikor felviszi Jézus magával a három tanítványt, Pétert, Jakabot és Jánost arra a bizonyos hegyre, ahol átváltozott, és az arca fény lett, és a ruhája is úgy ragyogott, mint a fény. Le voltak nyűgözve a tanítványok, megjelent Mózes és megjelent Illés, akik beszélgettek Jézussal, és azt mondja Péter, hát ez csodálatos ez a pillanat. Urunk, építek nektek egy sátrat, neked is, Mózesnek és Illésnek is. És nagyon jót akart Péter szíve minden erejéből, de akkor megszólalt mennyei szózat a felhőkből, és azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, őre elhallgassatok. És Péterék összerogytak, és arca borultak, leestek a lábukról ott a hegyen, mert maga az Úr szólt. Most tegyétek félre a gondolataitokat, most nem érdekes a sátor, jót akarsz Péter, nagyon szépek a szándékaid, nagyon jók az elgondolásaid, de most ettől sokkal fontosabb van most, maga az Isten szól, vagy Mária és Márta példázata, ahol Márta sürög, forog, süt, főz, mosogat, mert szépet akar, szép házban akarja fogadni Jézust. De azt mondja Jézus, hogy jó, amit csinálsz, de mégsem annyira jó, Márta, mert most én itt vagyok és szólok, és inkább csak ülj ide a szőnyegre, és hallgasd, amit mondok. Ilyen az, amikor a sűrű tennivaló között vagy, a fáradtság között este, egyszer csak meghalljuk Isten hangját személyesen, nekünk címezve egy-egy mondatot. Most tegyél félre mindent, mert semmi nem fontosabb ettől. Érted, amit olvasol? Érted, amit mondani akarok, amit személyesen neked üzenni akarok? Sok mindent mondhatnánk ennek az ige szakasznak a kapcsán. Elhangzott az evangélium, elolvasta Ézsaiásnak pont azt a szakaszát ez az etióp főember, amire a tekintete akkor esett, Fülöp mellé ült és magyarázta neki, Jézusról volt benne szó, a bárányról, aki néma maradt, aki odaadta az életét, helyettünk, értünk, miattunk, és nem csak a zsidók helyett, hanem ezért az etióp emberért is, aki teljesen más kultúrából, teljesen más háttérből és Istenek imádatából jött. Ő érte is, rá is igaz az evangélium. És Fülöpnek nem volt nehéz dolga elmondani az evangéliumot, mert ez az ige rész Ézsaiásból pontosan az Úr Jézusról szól. De az evangéliumot nem nehéz elmondani sehonnan sem, hiszen jó pár könyvet átnéztünk, még ideértünk az Egy Mózestől fogva, és minden könyvben ott van Istennek a kegyelme, Isten szeretete mi felénk, az ő terve kezdettől fogva, ami megváltásunk. És ahogy elhangzott ott az evangélium, és erre kérdezte Fülöp, érted, amit olvasol? Ez a legfontosabb, amit meg kell értenünk, amikor felteszi az Úr ezt a kérdést. Érted-e, amit olvasol? Értem-e, hogy én rólam van szó az én életemről? És lehet, hogy igazából még ezt nem értetted meg, és kell az Úr nyomatékos, személyre szóló, neked címzett kérdése. Érted, amiről szó van? Mert ez mindentől fontosabb. Félre lehet tenni az egyház történelmet. Nem is annyira érdekes Péter és Pál napi problémája, amiből nagyon sokat tanulhatunk, és nagyon fontos, de ők csak egy pontjai az üsztörténetnek, ami most ebben a pillanatban, amikor az Úr szól én hozzám, a szemembe nézve, mindez nem fontos. Nem fontos az egész történelem. Isten szól, és azt mondja, érted, hogy mit mondok? Hogy ez rólad szól. Hogy neked alakítottam mindent azért, hogy eljussak a te szívedhez. Meghalt az Úr Jézus, az én fiam, hogy ne neked kelljen meghalni. És ez az erő, ami ebből fakad, ez mozgatta végig az apostolokat, és az egész apostolok cselekedeteinek ez a mozgatórugója, ez a feltámadás öröme. És ettől olyan missziós, lelkületű a kereszténység, mert a zsidó vallás nem volt missziós lelkületű. Őrájuk is azt bizatott, hogy a népek között mutassák be Isten szeretetét, és bemutathatták volna. Nem tették ezt célzottan. Nekik is adatott egyfajta megoldás a bűnök rendezésére, az, hogy áldozatokat mutattak be. Ezt is az Úr rendelte, és minthogy az Úr rendelte, helyén is volt ez. Tudjuk, előre mutatott az Úr Jézusra. De később is, amikor már nem volt templom, és már nem voltak áldozatok, a zsidó vallás megüresedett, mert nem tudott megoldást adni, és amit tudott adni, azok nagyon magas mércéretet, erkölcsi irányelvek, amik megdönthetetlenek, felérhetetlenek, és nagyon fontosak. De azzal nem tudok megoldást adni a világ bajára. És hiába állok ki a terekre, utcákra, hogy tegyetek jót, legyetek jók, higgyetek az Istenben, legyetek szeretettel az embertársak felé. Érzem, amikor ezt mondom, hogy igazából sántít, mert én sem tudok megfelelni ennek az üzenetnek, mert nem vagyok a helyzet magaslatán, és sok mindenben alul maradok a mércének. De a keresztény tanítás üzenete attól erős, hogy mi nem azt mondjuk, hogy legyetek jók, mert olyan jó jónak lenni, és mi bemutatjuk a példát. Nem ezzel adunk példát, hanem azt mondjuk, hogy mi is bűnösök vagyunk. És mi is ugyanúgy saját hiába valóságunkba vergődnénk, de jött az Úr Jézus, és feltámadt, és az én bűneimet is rendezte, és szabadok lehetünk. És ez egy olyan erő, amit elmondhatok, ami egységet teremt, ami kapcsolatot ad rögtön a legismeretlenebb kultúrából jött embernek is. Tudok megoldást nyújtani, és nem én magamtól, nem az én különleges jóságom által, hanem mert felismertem a megoldást, amit felismertek a tanítványok is. Értjük, amit olvasunk? Vinni kell az evangéliumot. Lehet, hogy nem a komornik szempontjából vesszük ezt az üzenetet az Úrtól, hanem Fülöp szempontjából. És kérdezi az Úr, érted, amit olvasol? Én azt akarom üzenni neked, hogy vedd a példát Fülöptől, és menj, hallgass az angyali szóra, a szellem vezetésére. Menj, mert szükség van a munkádra. Ezt mutatja be minden történet végig az apostolok cselekedetéből. Lehet, hogy úgy szól hozzám Isten most a történetből, hogy végre vedd kezedbe az írást. Érted, amit olvasol? Azt akarom üzenni, hogy a Szerecsen Komornikról vedd a példát, ő olvasta Ézsaiás tekercsét, pedig még csak nem is értette. De akkor is örömöt adott neki, és kíváncsiságot, és próbálta, akarta megérteni. És hogyha valamit akarunk az igével, kutatjuk és olvassuk, akkor az Úr megnyitja. És lehet, hogy ad valakit, aki mellém ül, és megmagyarázza. Lehet, hogy ő jelenti ki magát, egyszer csak fáradtan felnyílik a szemed, és egy igét megértesz. Ki jelenti magát? Az Úr. Érted, amit olvasok? Azt akarom mondani, talán neked, szól az Úr, hogy ne sajnáld az időt, az energiát, vedd kézbe az igét, mert szólni akarok számodra személyes üzenetet. És milyen csodálatos az ige, hogy minden korosztálynak, minden fajta képzettségű embernek tud üzenni. A gyerekórán valami más honnan egy ige biztosan elhangzott, és az ő életükbe, felfogásukba az szól és üzen. De a teológián, a professzorok számára is ugyanaz az ige más tud üzenni. És nekem itt ma is tud személyesen szólni az Úr. Milyen csodálatos az ő igéje. Lehet, hogy arra akar most rámutatni Isten, hogy oda kell ülned valaki mellé. Mint Fülöp. Vedd észre, hogy ki az, aki mellé most oda kellene ülnöd. Segíteni, értelmezni, tanítványozni, bizonyságot tenni, felülni mellé a bakra, és beszélgetni, együtt imádkozni. Érted, amit olvasol? Lehet, hogy éppen oda jutottál az életedbe, hogy most ebből a történetből felismered, hogy be kellene merítkezni. Mint ez az etióp egyszerű beszélgetés után felismerte. És pont az apostolok cselekedete fekteti ennek is a nagy tanítását le előttünk, hogy higgyetek és keresztelkedjetek meg, mondja Péter az első ige hirdetésében. Lehet, hogy azt üzeni most az Úr, érted, amit olvasol? Nem nehéz megérteni. Lehet, hogy ez a személyes üzenete számodra, hogy be kell merítkezni. Az én számomra is volt személyes üzenete. Azt mondta az Úr, hogy ahogy a Fülöp egy kérdést feltett ennek az etiópnak, ezt várja tőlem is. És És megszólított most is újra személyesen, értem-e, amit olvasok, a munkahelyemen is nem olyan könnyű minden, és nektek sem biztos, nem olyan, hogy kiállsz a folyosóra, és akkor majd mindenki figyel rád, mert elolvasod a János 3.16-ot. Nehéz megtalálni a szót, nehéz hasznossá lenni az Úr kezében, pedig nem nehéz. Azt mondja az Úr, érted, amit olvasol? Nem nehéz. Az angyal vezet, odaállít, megmondja másodpercre pontosan, mikor és hol légy. Csak egyszerűen tegye fel egy kérdést, hogy Fülöp feltette, érted, amit olvasol? A jó időben, a kellő helyen és időben mondott szó, aranyalma ezüstányéron. Csak mondd el azt az egy szót, és aztán majd lehet, hogy kérdez ez a másik vissza, vagy mond valamit, és jön egy beszélgetés. Nem olyan nehéz az evangelizálás, hogyha az ember odaszánja magát. És látjuk ebből a történetből is, hogy nem mindig 3000 ember előtt kellett prédikálni. Hatalmas eredménye volt annak az ige hirdetésnek is. Ez egy egyszerű beszélgetés volt, de lehet, hogy az egész afrikai kontinens ennek a beszélgetésnek köszönhette az evangéliumot. És az az apró beszélgetés, amit én tehetek a munkahelyemen, vagy a szomszéddal, lehet, hogy egy kérdés csak, egy szó a másik felé, és lehet, hogy Isten ugyanilyen hatalmas munkát bont ki belőle. Imádkozzunk azért, hogy valósággá legyen az életünkben. Atyánk, jó Úrunk, látod a szívünket, látod a hiába valóságainkat, látod a szándékainkat, a keresésünket, hogy szeretnénk tenni a jót, szeretnénk vinni a hírt, szeretnénk szolgálni téged hasznosan. Tudjuk azt, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És szeretnénk készen állni, itt lenni, használj minket. Mutasd meg, hogy hogyan lehetünk a leghasznosabbak. Azzal az apró egy mondattal, amit tudunk szólni. Vagy észrevéve az igéből, amit te üzensz számunkra, betölteni a feladatunkat egymás között, gyülekezetben, másik felé folytatott szolgálatunkban, amit lehet, hogy nem is a nyilvánosság előtt kell tennünk. Segíts nekünk, hogy meglássuk a te személyes üzenetedet, meghalljuk az igéből, hogy ne a betűket nézzük, ne a lapokat forgassuk, hanem a te szavadat halljuk meg, és zárjuk mélyen a szívünkbe. Hagyj nekünk értő füleket, Urunk. Az Úr Jézus nevében. Amen.